Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, ma egy picit elmélyedünk abba, ami egy, hát majdhogy nem történelmi jelenség idén, mégpedig, hogy nagyon erős a mezőny, igen, de ez azzal is jár, hogy van egy pár csapat, aki egyszerűen a liga pofozó zsákja, és az egyik olyan csapatról is beszélünk, akinek így jelenleg még reális esélye van ilyen all-time legrosszabb mérlegre. Azt hiszem, hogy ha a százalékokat nézzük, akkor már a Detroit is éppen hogy felülmúlná az all-time legrosszabb mérleget, a San Antonio Spurs pedig vizsgálódásunk másik tárgya, most egy picit, mint hogyha meglátta volna a fényt az alagút végén, de arra keressük a választ, hogy ez most vesztes kultúra gyártás-e, illetve hogy mi a rossz abban, hogyha ténylegesen ennyire rossz vagy, úgyhogy hát nem akartál feltétlenül deklaráltan tankolni, és ehhez a két említett csapat, két szakértőjét hívtuk meg, és Druckerét, itt van velünk Kóti Ádám a Spurs képviseletében, szia Ádám!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
És itt van velünk a Van & Dodo Podcast oszlopos tagja és Detroit szakértőnk, Lala, vagyis Dani Lajos. Szia Lala!
Sziasztok, remélem örültök, hogy itt lehetek.
Én mindenképpen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon érdekes ez a két csapat, és nyilván nem csak azért, mert igyekezhetünk megfejteni azt is, hogy ugye mi okozza elsősorban a vereségeket, de arról is kicsit beszélgethetünk, hogy ennek milyen vonzatai, milyen kihatása van akár ilyen több éves táblatban, és akár, nem tudom, hogy belefér-e majd a mai időben, de előhozhatjuk például a Hinkie-féle Sixers-t is, ami számomra mindig egy nagyon kedves és kellemes téma, mert bizonyos szempontból más a véleményem eléggé ezzel kapcsolatban, mint a többségnek.
És ezt a véleményedet pedig nagyjából osztom is, ugye? Tehát én nekem is ez egy fantasztikus tank volt, és pont ezért érdekes, és kezdjünk ezzel, hogy itt mik voltak a szezon előtti elvárások, mert azt gondolom, hogy a Hinkie-féle Philadelphiák, főleg az utolsó kettő igazi tankoló, ott a szezon előtt teljesen fölösleges volt bármit is bemondani, ott olyan szinten nem volt talent, hogy mindenki azt várta, hogy veszélyeztetik a liga valaha volt legrosszabb mérlegét. Ez egy reális elvárás volt, hogy az a csapat majd kikapjon 70-szer. Na most ez abszolút nem volt reális elvárás egyik mai csapatunknál sem. Sőt, és itt Detroitba kezdenénk, Lala, mi hangzott el a szezon elejé sajtótájékoztatón, mert nyilván azt általában el kell osztani kettővel, de valószínűleg még úgy sem ez.
Hát ezt most így szóról-szóra nem tudom idézni, de Monty Williams kinevezése önmagában nem azt mutatta előre, hogy ez egy újabb tank szezon lesz, hisz rekord összegért igazolták le Monty Williams-t. Ez valami éves, nem tudom, 10 millió dollár környéke, 9 egész valahány millió dollár, ha jól rémlik, és Monty Williams-t egy playoff csapattól a Suns padjáról rúgták ki, és gyakorlatilag a második körbe kellett meggyőzni, hogy egyáltalán megérkezzen Detroitbe. Először nem fogadta el az ajánlatot, és csak erre a rekord mennyiségű pénzre volt hajlandó rábólintani. Úgyhogy az biztos, hogy a Detroit vezetősége nem egy rekord vereséges szezont szeretett volna elkezdeni, hanem igenis építeni, ha még nem is a playoff kultúrát, de talán győzelmeket, a fiatalok, a play teambe beleszagolhatnak esetleg. Valami ilyesmik voltak az elvárások a szezon elején, és nekünk szurkolóknak is hasonlóak voltak az elvárásaink, hogy jó, fiatal csapat, meg minden, de azért hátha a tavalyi Orlandó mintájára úgy bebenézeget a playoff helyek egyikére, még hogyha a szezon végére talán nem is ér oda.
Nekem is ez volt a benyomásom, sőt azt mondhatom, hogy nekünk is, hiszen Zoli azt hiszem 29 győzelemre tippelt náluk, én pedig 27-re, tehát hogy így valahol ott a play-inbe talán még nem beérve, de azt alulról szagolva. Hát ez volt az elvárása egyébként nagyjából ugye a fogadó oldalaknak is, és kimondhatjuk, hogy mindenkinek, aki ezt az NBA szezont megpróbálta megjósolni. Ádám, nálatok mi volt a helyzet? Mert ugye ott azért rengeteg a fiatal, de hát nyilván a Spursben is ott vannak Devin Vesszedék, szóval, hogy nem arról volt szó, hogy itt csupa első éves áll rendelkezésre, és kíváncsi vagyok, hogy itt milyen célokat tűztek ki, legalábbis mi volt kommunikálva.
Nálunk szerintem nem volt kitűzve semmi a szezon elején. Az jött le mindenkinek, hogy nagyon óvatosan fogunk kezdeni Wembanyamával, ki fogunk próbálni dolgokat, nagyon fogunk rá vigyázni, és kis túlzás jelen, ahogy esik, úgy puffan, majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Ez ugye látszott is a szezon elején, hogy nem is tudom, hányféle kezdőcsapatot próbáltunk ki, olyan kezdőcsapatokat is, amikkel nem nyerni akarunk, tehát ugye a Sohan féle irányító próbálkozás az erről szólt, nem is annyira sikerült, bekerültek olyan játék, több meccsre a kezdőbe, akik azért nem, megint csak nem nyerni akarnak, és ez ment elég sokáig, amikor ugye Collins lesérült, akkor váltott a Spurs annyiban, hogy Viktor kipróbálták centerben, úgy tűnik, hogy nem törik össze az első nagy ütközésre egy, nem tudom én, Valanciunasszal vagy Embiiddel, és azóta kezdünk javulni, meg az utóbbi pár meccsen ugye Trey Jones-t is beraktuk irányítóba, mert hát valószínű, hogy rájöttünk, hogy támadójáték csak úgy lesz, hogyha van egy irányító. Nem voltak szerintem különösebb elvárások, annyi volt, hogy itt most belefér a 15 győzelem is, meg majd meglátjuk, ha véletlenül 35 lesz belőle, annak is örülünk. Mi szerintem így indultunk neki. Ez a csapat összeállítását is mutatja, hogy nincsenek veteránok, ha vannak, akkor keveset játszanak, most tényleg kirannak próbálva a fiatalok.
Most jönne az az idő, hogy Zoli, megkérdezlek, hogy keressünk mentségeket arra, hogy miért van az, hogy a rossz csapatok idén ilyen történelmi mélységben vannak, és szerintem nyilván az első, ami eszünkbe jut, az azért nyilván annak kell, hogy legyen, hogy ez nagyon kiegyensúlyozott, nagyon erős most a liga. De azért én nekem még van egy-két dolog a tarsolyomban, kíváncsi vagyok, hogy te mi az, amit mentségként fel tudsz hozni, a Detroit és a Spurs és a Washington és a Charlotte szereplésére, tehát hogy itt ezek a csapatok, ezeknek mind jó lehetőségük van arra, hogy 20 győzelem alatt végezzenek. Általában szezononként egy, maximum két csapat szokta ezt megcsinálni. Itt lehet, hogy 4 vagy 5 lesz.
Hát a mélységet azért mindenképpen megemlíteném, ugye nyilván nem foghatjuk teljes mértékben erre, de hogyha azokat a csapatokat, hogy onnantól kezdjük el nézni, hogy okés csapatok, amelyek tényleg nem bűnrosszak, és nyilván egészen a szuper jó csapatokig felmegyünk, akkor jelen pillanatban keleten szerintem 12 ilyen csapat van, nyugaton meg egyenesen 13. És nyilván vissza kellene lapozgatni így az NBA történelemkönyvein, hogy megnézzük azt, hogy volt-e valaha ilyen mélységű liga, ami az eredményeket, net ratinget illeti, de ugye Pándi Gergő barátunk és statisztikai szakértőnk egyszer ezt megnézte nekünk a tavalyi év folyamán, az egyik adás után, amikor ugye tettemre hívtam őt, és ő megerősítette, hogy ez a tavalyi szezonban tényleg így volt, azt hiszem, nyugattal kapcsolatban. Na most szerintem, ha újra megnézzük majd ebben az évben, és akár kiterjesztjük az egész ligára, akkor megint azt kell majd látnunk, hogy soha nem volt még ennyi okéstól egészen jó csapatig az NBA-ben. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ha bűnrossz vagy, ilyen-olyan okokból nyilván az okokat azt lehet fejtegetni, és azok nem egyértelműek minden esetben, de az egyik következménye ennek a iszonyatos mélységnek az lesz, hogy bucira vernek. Azok a csapatok is sokszor, akik ellen esetleg más években lehetne keresni valót, de hát most a Chicago Bulls is 19-23-mal áll, és olyan győzelmeik vannak, amikre csak kapkodtad a fejedet. Tehát egy ilyen csapat ellen is borzasztó nagy kihívás nyerni egy Detroit Pistonsnak, vagy egy San Antonio Spursnek, de még akár említhetném a Portlandot is, vagy a Wizardsot is, és nyilván a keretem még a Charlotte-ot. Tehát nincs most sok pocsék csapat, viszont akik pocsékok, azok nyilván nagyon azok, és nagyon nagy a mélység, tehát ez biztos, hogy ez szerintem a legnagyobb ok az okok között.
Volt egy zseniális elmélete Nate Duncannek erről. Ha ő mond valami zseniálisat, azt általában ti is halljátok, kedves hallgatók, most sem lesz ez másként. Azt mondta, hogy mivel jött ez az offenzív boom, ezért és ugye komolyabban veszik az alapszakaszt idén a csapatok, ez nagyon látványos. Ennek a kettőnek a kombinációja azt okozza, hogy a jobb csapat és a rosszabb csapat között, ha kinyílik az óló, akkor az 15 pont. Csak az a probléma, hogy a rosszabb csapat, mert mondjuk mit tudom én, egy random New Orleans-Indiana meccsen, ez egy behozható különbség, de hogyha nincs vagy elég talent, vagy nem vagy elég jó, vagy védekezésbe, vagy támadásba, és ezért nem tudsz ilyen ranokat csinálni, mert ugye valamelyik kell a kettő közül, akkor ezt nem tudod egyszerűen behozni, miközben ugye a korábbi években lehet, hogy kinyílt az óló 8 pontra, és azt meg igenis be lehetett hozni. Ez az egyik.
Bocs, ha ide közel állhatok, megnéztem most a net ratingeket, ez olyan nyílik az, hogy idén 5 darab csapat van, mínusz 10 net rating, az egyik az 9,9, de nyilván vegyük őket mínusz 10-nek. Tavaly egy ilyen csapat volt a szezon végére. Jelenleg 5, és több közülük bőven mínusz 10 alatt van, van egy mínusz 12-es is.
Pontosan erről beszélünk, és ez igazából a történelmi mélység, de nagyon kíváncsi vagyok ez ügyben a tapasztalatokra is, mert Lala, akkor hagyd kezdjünk veled, amikor legutóbb ránéztem a Pistonsra, 1-9-re állt a klacsban. Lehet, hogy ez azóta már, mit tudom én, 2-10, de hogy mennyire érzed ezt, hogy egyszerűen ilyen támadó ligában túlságosan elmegy a jobb csapat, és nem jönnek azok a kis ilyen olyan bravúr győzelmek, amik korábban egyszerűen már csak a statisztikai valószínűség szerint is kvázi kidobta a gép.
Hát ez ahhoz is hozzájárul, hogy a Clutchban Kate Cunningham gyakorlatilag az első évét játssza ilyen szempontból, hogy egy csapat igazi vezére az újonc évét most nem venném, ide tavaly alig játszott, és nagyon meg akarja mutatni, hogy ő itt a vezér, és lehet, hogy az egész mérkőzésen 25-30 perc játékidő alatt tök jól játszott, és kiegyensúlyozottan, és voltak ilyen mérkőzések, hogy a csapattársait nagyon jól helyzetbe hozta, amikor neki kellett megoldani, akkor megoldotta, de az utolsó 5 percben teljesen elszabadult, és úgy döntött, hogy ő lesz az atya úristen, és rávert 7 mezőny kísérletet, és egy mentben belőle, és elment rajta a meccs. Úgyhogy ezt valahol Kate Cunningham tanulási periódusának is tudom be, hogy igen, rá kell jönnie, hogy itt mikor és mit csináljon a klácsban, vagy akár ugyanazt csinálja, mint a mérkőzés addigi részében, nekem az is jó, csak hogy valami egyensúly legyen, illetve igen, hogy te említetted, nem jutunk el a klácsig. A Pistons nem jut el a klácsig, mert már addigra bucira veri a többi csapat őket, mert egyszerűen mélység nincs, a fiatalok nem elég tapasztaltak ahhoz, hogy mondjuk egy ránt vagy megállítsanak már a rán közben, hogy ne legyen 15-20 pontos futás az ellenfélnél, vagy onnan aztán nem tudnak visszajönni, mert összeomlanak. És valamennyire segített, hogy Bogdan Bogdanovics visszatért, de én igazából Montemorist várom, aki egy ilyen game manager irányító, és lassan egy-két héten belül megkezdi a szezont. Én nagyon bíztam benne, hogy ő hamarabb visszakerül a pályára, és ő az, aki ezt tudná esetleg megakadályozni a tapasztalatával.
Természetesen Bojánra gondoltál, de értettük, igen, igen.
Á, bocsánat.
Igen, hát ez a kihiba, amit még a Bogdanovics csapatok szurkolói is elkövetnek. Ádám, nálatok meg volt ez az őrült kísérletezés. Ez hogy nézett ki a klacsban? Tehát, hogy Sohan megpróbált irányítani?
Nagyjából igen, én is ezt akartam mondani, hogy nálunk a tripla hiányzik, meg a támadás indítás, vagy a támadás szervezés legtöbbször egyszerre hiányzott, mert tényleg Sohan kezébe adtuk a labdát, aki hát nem reménytelen, de látjuk, hogy még egy Trey Jones is óriási lépés ebből a szempontból felfelé, és akkor mellette ott volt, hogy Wembynek nem esik a triplája egyelőre, Sohannak se igazán, a Veszelék, Collins is néha bemegy, néha nem. Ha Trey Jones játszik, akkor ő is még mindig 27% körül triplázik, és egy ilyen anélkül, hogy egyszerre lenne 3-4 játékos fent, akiből kiesnek ezek a 5-6-7 triplás futások, szerintem nagyon nehéz. Idén meg hát tényleg megjátszani is nehezen tudtuk ezeket a szituációkat, úgyhogy nálunk erről szól. Meg hát tényleg rengeteg gyerekbetegsége volt a Spursnek ebben az első fél évben egyelőre.
Na és én akkor nálad is tartanám a szót, és aztán majd Zoli, téged is megkérnélek, hogy erre reagálj, sőt akár Lala is, de az első ilyen nagy filozófiai kérdésünket a mai adásban szeretném feltenni, hogy ugye ennek az egész kísérletezésnek, irányító nélküli játéknak, rossz spacingnek volt egy olyan következménye, hogy Wemby rögtön nagyon marha szardobásokba nem csak állt bele, hanem néha kellett, hogy beleálljon. Tehát ugye a Spursnél az azért egy jelenség volt, hogy akkor adjuk oda Wembynek, ő mégiscsak bárhonnan rá tudja dobni, és hogy ezt kétféleképpen lehet értékelni, mert persze utólag látjuk, hogy mennyire jól bejött például az Antetokounmpo kísérletek Kidnek, hogy egy kicsit irányítóba játszassa, és akkor azóta mindenkire ezt mondjuk, de én azt gondolom, hogy ez nem egy alapvetés. nem egy alapvetés, hogy mindenkinek ez kell. Tehát jó-e az, hogy Wemby rossz százalékkal dobált nehezeket, mert hogy ettől majd ezt megtanulja, vagy hamarabb megtanulja, vagy rossz ez, hogy Wemby egy kvázi olyan dobás szelekcióba kicsit kényszerült bele, ami egyébként a karrierje alatt nem szeretnénk, és főleg te, Ádám, nem szeretnéd, hogy előjöjjön később.
Én szerintem ez nagyon egyénfüggő, játékos függő. Tehát vannak olyan nagyon tehetséges, de mondjuk fejben nem annyira erős fiatalok, akiknél lesz probléma, hogyha kapnak egy zöld utat, meg kapnak egy labdát, meg rájuk is van erőltetve, hogy akkor intézzed, haver, és dobják a hülyeségeket, és utána nem tudom én, ha kritika éri őket, akkor megsértődnek, vagy ha meg nem éri kritika őket, akkor meg pláne nem hagynak ezzel fel. És szerintem itt lehet nagyon ügyesen egyensúlyozni, vagy kell egyensúlyozni, hogy Wembyvel meg kell ezt beszélni, hogy hát barátom, ez egy hülye dobás volt, ezt azért legközelebb hanyagolt, és eddigi hírek szerint, meg amit látunk, azért ezt Wemby nagyon jól veszi, és tanul belőle, és a szezon legelejéhez képest azért már feltűnően kevesebb ilyen kapkodós hülyeséget csinál. Körülötte a csapat is elkezdett úgy játszani, hogy Wembyt inkább elkezdi kiszolgálni, mint hogy rábízzák, hogy oldjad meg, mert te vagy az űrlény. De ez egy nagyon nehéz szituáció, és szerintem nagyon fontos, hogy a játékos is okosan álljon hozzá, meg egy olyan edző is legyen, aki ezt le tudja kommunikálni, és működjön köztük a kommunikáció. Én emiatt érzem azt, hogy a Spursnek annyira még nem kell aggódni, emiatt látszik is a fejlődés, meg ez most tényleg egy olyan tanuló időszak volt, amiből mi tanulni fogunk, nem hosszú távon rossz szokásokat fogunk felvenni.
Na, ez mindenképpen egy optimista hozzáállás, Zoli, mennyire osztod? Illetve, hogy kicsit behozhatunk plusz dimenziókat is, a Sohan kísérlet, a Wemby 4-esben, volt szerinted ezeknek értelme?
Szerintem mindenképp, főleg az olyan fiatal játékosoknál, akikre kimondva hatalmas teher hárul már a pályafutásuk elején, nem feltétlenül abból a szempontból, hogy nagyon sok meccset kell nyerniük a csapatukkal, de hanem inkább olyan szempontból, hogy egy olyan skillsetet kell kifejleszteniük, amivel franchise játékossá válhatnak. És hogyha innen indulok, és szerintem nagyon-nagyon fontos a kísérletszám. Miközben most erről a témáról beszélgettünk, megnéztem az egyik legjobb példát erre, ugye KD-ről tudjuk. Többször is felhoztuk az adás során, hogy az első szezonjában nagyon rosszul triplázott, ugye 28%-kal. Igaz, hogy ő az egyetemen egyébként jól triplázott. Carmelo Anthony talán még jobb példa, bár furcsa anomáliaként egyébként ő az első NBA szezonjában 32%-kal triplázott, tehát nem volt annyira rossz, viszont utána a második évében 26%-kal, harmadik évében 24%-kal, negyedik évében 26,8%-kal dobott, és bár ugye az még nem a modern NBA volt 2004-2005-2006, de azért ilyen két kísérlet felett. Tehát mondhatjuk azt Carmelo Anthonyról, akire úgy emlékszünk, hogy a pályafutása végéről, mint egy gyakorlatilag ilyen sharpshooter, aki a liga egyik legjobb open üres dobója volt, és kinek ez is lett, legyünk őszinték, a szerepe a végére, hogy széthúzza a pályát, mint alul méretezett erőcsatár. Szóval hol lett volna egy Carmelo Anthony dobása, hogyha ő az elején tényleg erőlteti az inside játékot. Szóval szerintem ez fontos, hogy ez egyébként Larry Bird-et is lehetne említeni, akire ugye nyilván azért nem annyira jó példa, mert akkor még gyakorlatilag tiltották a triplázást, de neki is van 4 szezonja a pályafutás elején, ahol bőven 30% alatt dobált. Nyilván hozzá kell tenni, hogy valószínűleg ezek a kísérletek, amik ilyen egykörüli kísérletek voltak meccsenként, lehet, hogy ezek ilyen lejáró óránál voltak, tehát meg kellene nézni ezeket nyilván azokat a meccseket onnan. Mindenesetre azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy gyakorolnod kell NBA kontextusban, helyzetben az off-seasonek alatt elsajátított dolgokat, és hogyha statisztikai szempontból nézzük meg, akár eredmény szempontjából is, még az ilyen korszakos tehetségeknél is, mint Wemby, az elején ennek nem biztos, hogy lesz eredménye, mint ahogy KD-nél sem volt ennek az elején eredménye. Aztán nyilván az egy nagyon jó kérdés, de hogy erre választ találunk-e, valószínűleg a válasz erre az egyértelmű, hogy nem fogunk választ találni rá, hogy hol megy át ez abba már, hogy valakinél rossz beidegződések megjelennek. Szerintem ez a tehetségen és a kitartáson múlik. Ha valakinél később nem alakul ki ez, mint készség, akkor az egyszerűen nem volt olyan szintű tehetség, akár konkrétan technikai készségben, vagy mentálisan.
Lala, a te véleményedre is kíváncsi lennék a Wemby-Sohan kísérletekkel kapcsolatban is, de azért különösen pikáns ez az egész, mert a Detroit az fordítva akarta nevelni például Jaden Ivey-t, és konkrétan Killian Hayes kezdette a szezon első tizen nem tudom hány meccsén Monty Williams, ami a totális fordított út, tehát itt nem az volt, hogy fiatal fiatalok vagytok, akkor hibázhattok, hanem hogy fiatalok vagytok, akkor kerültök pályára, hogyha úgy védekeztek, mint Kilian Hayes, aki ugye egy iszonyatosan nagy mínusz támadásban. Ennek ellenére Monty ez a Hardass edző akart lenni, és ha jól emlékszem, akkor konkrétan, hát nem is rászóltak, de hát így jöttek ki a hírek, ugye a Detroit sosem volt az a hely, ahonnan nem lehetett híreket kapni a színfalak mögül, szóval úgy szivárogtak ki a hírek, hogy a vezetőségben is megkérdőjelezték, hogy Monty, mit csinálsz Jaden Ivey-val.
Kivéve a Blake Griffin cserénél a Stanford Gandhi-érában, ahol senki nem tudott semmit, és hirtelen puff,
ja, igen.
Mindenért jött Blake Griffin a teljes jövőért 5 évre előre. Szóval igen, Jaden Ivey esetében Monty Williams megpróbálta így motiválni, hogy védekezzen, de ez csúfos kudarcot vallott, és mikor már mindenki sérült volt, már Marcus Sasser is egy-két meccset kihagyott, gyakorlatilag nem maradt guard, Kilian Hayes is megsérült, akkor kénytelen volt berakni Ivey-t a kezdőbe, és Ivey egész jól játszott a kezdőbe, és úgy benn is ragadt hetekre. Persze ez benn is ragadt hetekre, hát igazából Kevin Knox 6 órával a meccs előtt igazolta le a Detroit Kevin Knoxot, 10 napos vagy milyen nem garantált minimum szerződéssel, és 35 percet játszott kezdőként. Szóval abba a Pistonsba megragadni kezdőben nem volt egy nagy feladat. Jaden Ivey kísérlettel mostan úgy néz ki, hogy most már, hogy máshogy állnak, és Kilian Hayes most megint sérült, tehát nem is tudja játszatni őt az edző, de szerintem Kilian Hayes-t el lehetne felejteni jelenleg Detroitban, és úgy majdnem az egész ligában, amíg nem tanul meg elit triplát dobni, mert tényleg a védekezése az NBA szinten is bőven átlag feletti. De hát, meg ez, igazából ez a Kilian Hayes, Jaden Ivey, Kate Cunningham hátvéd sor sem az igazi. Nem annyira jól egészíti ki egymást úgy, hogy nincs mellettük egy elit triplázó 4-es és egy 3-as. Bojan Bogdanovics egy elit triplázó 3-as lehet, de kellene egy olyan 4-es, akár csak egy gyengébb verziót tekintve egy Kelly Olynyk már tökéletes lenne. Ugye Jalen Duren az megkérdőjelezhetetlen, mint fiatal center tehetség, de egy ilyen volume triplázó vagy egy Kevin Love, és akkor itt lehetne felfelé menni, hogy a hasonló kategóriájú, csak sokkal jobb játékosokban. Amíg nem áll össze ez a nehéz tüzérség Jalen Duren és Kate Cunningham köré, addig nem látom azt, hogy Jaden Ivey hogy kerülhetne be úgy, hogy annak haszna is legyen, amikor egyszerre van a pályán ezekkel a srácokkal.
Aha, de mondjuk milyen következtetést vonnál le abból, hogy ez a kísérletezgetés, hogy akkor mi most a lehető legjobb line-uppal állunk fel, ez ilyen történelmi mélységekbe vitte a Pistons. Tehát, hogy csak azért mondom ezt, mert azért az érdekes kérdés, hogy itt hogy állhat ennyire rosszul egy olyan csapat, amelyik ennyire hangsúlyozottan nyerni akart.
Hát a kísérletezgetés az egyik, de ahogy említettem, nem segített az, hogy a fél keret tényleg sérült volt, meg az, hogy nagyon fiatalok, és úgy vettem észre, hogy még az a Asar Thompson is, aki végighajtotta az első 15 meccset, de kőkeményen, és ilyen Jimmy Butlereket blokkolt back-to-back támadásban, az is már, hát már nem váltott az emberére, már nem úgy futotta meg a katokat, teljesen leamortizálódott mentálisan a csapat, és nem volt az a vezér, az a veterán, aki az öltözőbe azt mondja, hogy szedjék össze magukat, mint annó a fiatal Memphisnél Jay Crowder, aki ugyanigaz csak egy fél évet volt ott, de ő megcsinálta ezt a feladatot, és nincs ez a vezér itt a csapatban, az öltözőben, meg a pályán is, ezért várok sokat Montemoristól, aki egyébként Detroit is srác, úgyhogy ő hazaigazolt, tehát szerintem ő lehetne az, csak ahhoz a pályán is kellene lennie, mert egy ilyen játékos hiába ugat az öltözőbe, mint annó Festus Ezeli, mikor leigazolta a Portland, kb. 2 hét után kiröhögték, hogy jól van, menjél innen, úgyse tudsz játszani, és erre van szükség. Szóval összegezve szerintem veteran leadership le volna szükség, aki a nehéz helyzetekben és az ellenfél ránjainál ki tudja húzni a csapatot a gödörből, illetve valami konzisztencia, hogy tudják a játékosok, hogy mire számíthatnak. Az egyik meccsen 5 percet játszik Sasser, a másikon 32-t, így nem tud belerázódni egy szerepbe. Az a tapasztalat, hogy azok a jó roleplayerek, akik kristálytisztán tudják, hogy mi a szerepük a pályán, ezt várja el tőle az edző, odafussál, azokat a dobásokat dob be és védekezzél. És ha ez megvan, akkor erre tud készülni. Mentálisan is, fizikálisan is, edzéseken is, meg a videózáskor is. Ez hiányzik, minden hiányzik ebben.
Igen. Igen, és itt Zoli, akkor feléd dobnám a szót, mert hogy elérkeztünk a következő témánkhoz, ami pedig nem más, mint például a Detroit pontosan ezért igazolta Monty Williams-t. Persze kell egy vezér a pályára is, de kéne egy vezér az öltözőbe is, aki ezt összefogja, a fejlesztő edző. Hát ezért fizettek ki majdnem 10 milliót évente Montynak. És azt hiszem Popovicsot is, hát most már nem tartjuk top 10 edzőnek messze. Szóval Én azt gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál, amik szenvednek, és ezt kiegészíteném a Portlanddel is, de főként a Hornetszel és a Wizardszal, szóval szerintem nem bűn elővenni az edzőt, mert ez a teljesítmény, ez azért őket is szerintem beárazza. Tehát magyarán teljesen egyértelmű, hogy se a Detroit, se a Spurs kerete nem 4, illetve 7 győzelemre kéne, hogy tagsálja a szezon felénél. És ugye most ez az adás felvételének pillanatában, kedves hallgatók, ti majd kedden, szerdán halljátok, mi ezt még csütörtökön vesszük, úgyhogy ha azóta valaki egy hatalmas win streakre ment, akkor visszavonjuk az adás legalább egyik felét.
A Monty kérdés az nyilván nagyon érdekes, mert ahogy Lale is mondta, a liga egyik legjobban fizetett edzője, hogyha per év számot nézzük, akkor talán most csak biztos, hogy csak ketten vannak előtt, ugye Pop az új szerződésével, és Spoelstra ugye szintén az új szerződésével. Amikor a nagy losing streakbe volt a Pistons, sok szurkoló gondolta azt egyébként, hogy itt tényleg a fejétől bűzlik a hal, és Montit két dolog miatt vették elsősorban elő, ugye a nagyon magas labdeladás szám, ami, hát legyünk őszinték, azért sokszor coaching probléma. Itt persze ez árnyaltabb abban a szempontból, hogy mennyire hagyod Cade-nek, Ozárnak, Hayes-nek is, meg nyilván Jaden Ivey-nek is, hogy szabadon egyébként hihetetlenül magas szintű tehetségüket ugye próbálják megérteni, használni az NBA kontextusban, ugye kiteljesedni, fejlődni, mert nyilván ehhez valamilyen szintű szabadság kell, de hát azért nyilván nem ilyen szintű, tehát valamit kellett volna már abban az időszakban csinálni ezzel, tehát a sok labdaeladáson azért edzői húzásokkal tudsz változtatni, pésszel játszol egy kicsit, és nyilván itt Lalának abszolút igaza van, hogy mondta Morris nagyon hiányzik ebből, és a sérülések abszolút belejátszottak a Pistons szezon kezdetébe, ezt is meg kell említeni. A másik ilyen dolog ugye, hogy a Pistons jelenlegi védekező filozófia ugye gyakorlatilag folyamatos váltásokra épül, sokszor még pick nélkül is. Ez sokszor azt eredményezi, hogy a magas embere, aki bent van, messze kerül a gyűrítő, mondjuk Isaiah Stewart például jellemzően kitolják őt a tripla vonal környékére, és sokszor tényleg elég akár ilyen fake slip screen is ahhoz, hogy teljesen hazavágják gyakorlatilag a Pistons védekezését. Tehát van ez a fejetlen csirke hasonlat, és ha egy csapatot kellene választanunk idén, amelyikre ez igaz, támadásban is és védekezésben is az egyértelműen szerintem a Pistons lenne, és ez biztos, hogy edzői felelősség, és ezt nyilván elmondta sokszor is Monty mindig olyan jókat tud nyilatkozni, de nekem kicsit egyébként már az interjúval is problémáim vannak, hogy persze elmondja sokszor, hogy én felelősségem, de hogy nem feltétlenül érzed azt, hogy nagyon sok minden változik, és nyilván ezt a Suns évek végén mi fejtegettük többször, hogy akkor lehet, hogy Monty Williams mégsem annyira jó edző. És vannak edzők, akiknek kifut egy-egy szezon, mint például ugye nála a döntős szezon, és felrakod egy bizonyos polcra, mint szurkoló, mint akár ugye podcaster a mi esetünkben, aztán rá kell, hogy jöjj arra, hogy túl korán hoztad meg ezt a véleményt, túl korán jutottál erre a véleményre, és biztos benne, hogy Monty Williams ma egy edzőlistán, hát biztos, hogy nem raktánk be szerintem már a top 15-be se, ellentétben ugye azzal, amit 2-3 éve csináltunk, és majd szeretnék beszélgetni mindenképp arról is, ugye, hogy bár az tényleg ilyen pszichológiai fejtegetés témakör lesz már, de szerintem ettől függetlenül érdekes téma, hogy miért nehéz egyébként egy olyan csapatnak, ahol rengeteg fiatal van, mert erre van egy elméletem.
Erre vissza is szeretnék térni, és Lalának is majd szeretném megengedni azt, hogy reagáljon itt a Montis részére is, de most Popovics és Ádám felé fordulnék, mert hogy ugye már mi a nyári beharangozóba is azért mondtuk, hogy hát Popovics már, hogy is mondjam, csak kicsit nyugdíjas edző, nem csak a életkor értelmében, hanem abban az értelemben is, hogy Popovicstól már valószínűleg nem várhatod azt, hogy úgy a liga előtt járjon, mint ahogy mondjuk Erik Spoelstra. Tehát, hogy tényleg olyan érzése van az embernek, ha Spoelstrát tetted volna az elején a Spursbe, akkor a Spurs az most 16 győzelemnél járna, mégpedig pont azért, mert Spoelstránál látod azt, hogy amikor a félkerete sérült, ő akkor is össze tudja rakni úgy a rendszert. De ez pont az Oli által említett fiatalokkal való rendszerépítés problémája. Egyébként valószínűleg, hogy ezt nem is biztos, hogy meg lehet csinálni, de arra vagyok kíváncsi, Ádám, hogy most hogy látod Popovics szerepét, és mi az a maximum időtartam, amíg te őt, nem azt akarom mondani egy ilyen legendás edzőről, hogy elviselnéd a padon, de szerinted meddig kell neki még ott maradnia, mert azért szerintem az is teljesen egyértelmű, hogy ő már nem tartozik a top edzők közé, és ennek is köszönhető azért a San Antonio mérlege.
Pop nagyon érdekes szituációban van most az utóbbi 2 évben szerintem, mert ugye itt a winning culture-ről meg losing culture-ről beszéltünk, ugye a Spurs volt az, akit azért kritizáltak, mert nem veszítettek eleget, és ez valószínű, hogy Popnak a mániája volt elsősorban, hogy ugye amikor Kavályjal megtörtént a probléma, akkor is nem a fiatal csomagot választotta, hanem DeMar DeRozant, hogy megyünk a playoffért, play-inért, erőltettük a dolgokat, és itt tavaly előtt jött ugye az a szituáció, hogy na jó, akkor itt ugye Dejounte Tayből csináltunk egy All-Star-t, hogy utána csináljunk belőle három first round picket. Tényleg abszolút fiatal csapatunk lett, és ugye tavaly évelején bejelentette Pop, hogy nem fogunk bajnokságot nyerni, viccelődve, és tényleg elengedte a dolgot, és ráment abszolút a játékos fejlesztésre, és elengedte azokat a dolgokat, ami előtte pár évig volt, hogy nem tudom, a fiataloknak ki kellett szorítani a Marco Bellinelliket, meg a Rudy Gay-eket először a csapatból, és nem kaptak 10-20 perces lehetőségeket.
Bocsánat, de itt rögtön bele kell szúrnom egy kérdést, hol van ennek a játékos fejlesztésnek az eredménye, mert hogy itt tavalyról gyakorlatilag senki nem fejlődött.
Jogos, abszolút. Nem tudom, mennyire jogos. Valamennyire jogos. Tehát ugye kiugró nagy lépésünk nincsen, de azért azt nem mondanám, hogy mondjuk egy Devin Vassell nem lenne sokkal jobb játékos, mint a kettővel ezelőtti szezonban. Ilyen Julian Csempenik ugye játszani se játszanának, most meg kezdő, és néha egészen jól játszik. Kiugró, ilyen hirtelen kifejlesztünk magunknak egy, nem tudom én, egy Janniszt, ilyen valóban nincsen, meg még megközelítőleg se, de most másképp áll ehhez a dologhoz Pop. Az idei szezon is ezt mutatja, hogy én szerintem azért is próbálkoztak ennyi különböző line-uppal, ezért nem kezdett Trey Jones, mint egyetlen normális irányító, hogy az elején nem baj, ha veszítünk egy csomót, legalább akkor eldől, hogy nem kell playoffért hajtanunk, és akkor ez egy tényleg egy ilyen óvatos szezon lesz. Pop kérdésére visszatérve, én elég régóta úgy gondolkodok Popról, hogy úgy volt zseniális edző, hogy zseniális edzői stábja volt, és zseniális csapata. Tim Duncan, és hát főleg Duncanre gondolom azt, hogy neki nagyon kulcs szerepe volt abban, hogy Pop működjön az alatt a két évtized alatt, és ebből ugye már Duncan sincs, a segédedzők is elmentek már máshova, most nincs igazán utánpótlás, úgyhogy én egy picit úgy nézek Popra, mint egyre gyengébb edzőre, hogy egyre gyengébb a stábja, és talán régen se arról szólt, hogy ő egy személyben volt zseniális edző, hanem abban volt zseniális, hogy egy nagyon jó stábja volt, és azt tudta működtetni. Hogy meddig működőképes, nagyon jó kérdés. Egyelőre úgy tűnik, hogy Viktorral nagyon jól megtalálják a hangot, ami szerintem nagyon fontos, még hogyha nem is elegendő, és hogyha segédedzőből tudnánk valahonnan akasztani egy olyat, aki a rendszert kitalálja, és Popnak és Viktornak ezt implementálnia kell, meg fenntartania, akkor szerintem ez még működhet. Az mondjuk egyértelmű, hogy egyre kevésbé találja meg a hangot a mai fiatalokkal, hogy ilyen öreg urasan mondhassam. Ami régen ugye Duncanékkal működött, hogy leordítja a fejét mindenkinek, és ezt így tudomásul veszik, az egyre kevésbé működik. Nem tudok válaszolni a kérdésedre. Valószínű, hogy ezt az idő el fogja egyébként dönteni. Nem hiszem, hogy ő egészségileg még 5-10 évet bírna, és körülbelül az alatt a 2-3 év alatt, ami alatt szerintem ő elfárad és végképp megöregszik, akkor jutunk el oda, hogy kell az új vér, mert lehetünk olyan jó csapat, hogy tényleg zseni edző kell.
Nekem van erről egy olyan elméletem, hogy a Pop Coaching Tree, tehát az ő alól a kikerült edzők közül valakit ő szeretne majd az utódjának kijelölni, tehát nem lesz ebbe másnak akkor még beleszólása, azt ő jelöli ki, és nyilván Will Hardit meg fogja tartani a Jazz minden áron, tehát majd hamarosan csináljuk ezt a edzőlistánkat, és hát Will Hardy nagyon magas helyen lesz, abban teljesen biztos vagyok. Szerintem Zoli és Coach T nevében is előre mondhatom, viszont ami érdekes helyzet, az Atlantában van ugye Snyderé, mert nem igazán működik ott a dolog, és úgy is emlékszem, hogy Pop nagyon-nagyon szereti Snydert, úgyhogy az egy lehetőség, meg ugye Budenholzer van még ott, most parlagon, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ha ez a 2-3 év eltelik, akkor ki lesz az utód, erre tényleg nagyon kíváncsi vagyok, de most Lala, reagálj akár erre is, de akár a Montis vonalra is, mert ott aztán egy olyan edző van most, akit lehetetlen kivásárolni, tehát abból a szerződésből csak kikényszeríteni lehetne, mint David Blattet annó, abból kivásárolni nem fogja a Detroit, az egészen biztos, te mennyire aggodalmaskodsz ezen?
Hát a Spurs-re nem reagálnék, mert nagyon szépen kifejtettétek a pop culture-t, úgyhogy a Detroit Rock City mentén kicsit keményebb zenei vizekre evezve. A Detroitnál úgy néz ki, hogy Monty Williams-szel szépen beépültek abba a sor mintába, hogy a bukott évedzőjéket leigazolják, akik éppen szabad lett, ugye Dwayne Casey több éves szenvedése után Monty Williams is ide került, és nem csak a egy per kettes bukottakat gyűjtötte a Detroit, hanem a bukott edzőket is. Ezzel a szerződéssel nem látom azt, hogy ki lehetne őt vásárolni, mert ez hülyeség, nem fog kifizetni a tulaj 70 millió dollárt azért, hogy úgy se nyerjünk. Se idén, se jövőre valószínűleg. Én kicsit szkeptikus voltam, amikor leigazolták Monty Williams-t, hogy miért nem a fiatal, ilyen fresh, ilyen új impulzusokkal rendelkező csapathoz, miért egy ilyen idősebb, ha bár nagyon jó embernek tartják Montyt, meg nagyon kedves, ilyen player coachnak, de mégis hiányzik belőle az, ami igazán nagy edzővé tenni a csapatot, vagy úgy egyáltalán a csapatait, és ezért például egy ilyen Charles Lee, ha jól mondom, az annó segédedzőt, aki több csapatnál is megfordult, és többször interjúzott a Detroit-tal, az ilyen fiatal, még edzői padot nem kapó edzőket sokkal olcsóbban meg lehetne próbálni, és lehet, hogy kijönne belőle, mint Will Hardyból egy tök jó edző, vagy Dagnoból, valami ilyesmi kellett volna szerintem, de most már Monty évekre itt fog ragadni, és talán az lehet itt a silver lining, hogy mondjam ezt magyarul, hogy ilyen második lehetősége a csapatnak, hogy ilyen rossz mérleget, hogyha megcsinál a Detroit év végére, akkor jövőre sokkal könnyebben lehet Monty Williams az év edzője újból, mert nagyjából egy 30 győzelmes javulásnál már megszokták adni, most egy ilyen 7-8-as pace-en van a Detroit, hát hogyha még nyáron a Marvin Bagley cserével is felszabaduló még 12,5 milliós cap space-t az egészet valahova becseréli meg kiosztja a piacon, akkor talán az meg lehet, hogy egy ilyen play-in csapat alja, az meg egy ilyen 36-7 győzelem, és akkor, ha nem is mondom, hogy esélye van, de talán ez lehet félig viccesen, de nem látom azt, hogy Monty Williams mitől lenne jobb itt bármikor a Detroitban, hogyha nem egy csapat veteránt kap maga mellé, akivel jó pofizhat, meg jól megértheti magát, mint Chris Paul, és Chris Paul lejáró a nyáron. Bele sem merek gondolni, hogy ez a Detroit esetleg Chris Paulért menjen. Úgyhogy
Jézusom.
Semmi jót nem tudok mondani, de bármit el tudok képzelni. Mert azért nem cseréljük el Bojan Bogdanovicsot, ezt így nyilatkozták, mert nem akarnak történelmileg rekordot dönteni a legkevesebb győzelemmel. És inkább nem kér a csapat eszeteket Bojan Bogdanovicsért, csak nyerje nekünk 3 meccsel többet idén.
Hát bezzeg Alec Burks, meg a hírek szerint lehet mégis elcserélitek, pedig hát akkor őt sem nagyon kéne, de mindegy, igen. Zoli, azt hiszem, hogy most elemedbe lehetsz, mert az a téma jön, amit már régóta szeretnél kibeszélni. Szóval, hogy ugye miért nehéz fiatalokkal nyerni? Nagyon érdekes összehasonlítani bármelyik csapatot, mondjuk a Hinkie-féle Philadelphiával, mert ugye a vesztes kultúrában az volt ott, ami a felmentést jelentett, hogy azokból a játékosokból senki nem maradt ott Filibe. Tehát ott úgy tankoltak, hogy tudták, hogy azok a játékosok, akik ott vannak, azok nincsenek benne a jövő csapatában. És persze Covington egy ideig még ott volt, meg nyilván találsz egy-két gyöngyszemet, de érted, mit mondok? Ez bizony egy teljesen másik helyzet. És azért itt viszont, hogyha jön két ilyen szezon, amilyen Hinkie-féle szezon, azokkal a tehetségekkel, akivel elvileg építenél, annak azért szörnyű hatása lehet.
Ugye építettük már a Pistons esetleges nyári költekezéseit azt hiszem talán az előtti adásban, és nekem ugye egyből az a bizonyos Josh Smith-féle, meg ugye Brandon Jennings-féle horror sztori jutott eszembe, de utána az jutott inkább mégis eszembe, és abban az irányban mentem el, hogy ez lehet, hogy egyébként most jó ötlet lenne, mert még elég fiatalok, még nagyon-nagyon fiatalok azok a legtehetségesebb játékosaid, és ha van egy jobb közeg, egy jobb csapat, és tényleg jó veteránokat választasz, akik nem feltétlenül kell, hogy világverő játékosok legyenek, de nagyon jó öltözői jelenlét, és egy magas kosárikúval rendelkező játékosról beszélünk, akkor ők nagyon sokat át tudnának adni a fiataloknak. És mire ezek a srácok 24-25 évesek, tehát ugye jön majd az első nagy szerződés, akkorra valószínűleg ezek a veteránok kimennek, és akkor lehet egy valószínűleg már nyertes csapatot építeni, és itt most a nyertes csapatot nem feltétlenül csak úgy értem, hogy mindenképpen konferencia döntőbe kell jutniuk, hanem hogy playoff esélyesek minden évben is, és be is jutnak már akkor tájt. És itt szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni egy kicsit arról, mert bár időnként felmerül ez a téma, de szerintem nem annyiszor, mint kellene, hogy miért nehéz egyébként az NBA játékosoknak úgy általában, és a fiataloknak is, és itt az adás előtt abban gondolkodtam, hogy a Wemby helyzete például, hogy Franciaország második legjobb csapatából jön, és ahogy ő is elmondta, hogy hát, hogy ő nyerni szeretne, mert ezt szokta meg, utánpótlás válogatottakban is, ugye meg most már ő felnőtt szinten is egy profi csapatban, bár a döntőben azért elég simán elkenték őket, de azért Franciaország egy profiliga, és nem is rossz profiliga, a második legjobb csapatának a legjobb játékosa volt már ilyen fiatalon, és Aztán rájöttem, hogy ez nem csak feltétlenül az európaiakra igaz, mint mondjuk például egy Doncsicsra, vagy egy Jokicsra, hogy ugye jó európai csapatokból jönnek, bár ugye Jokicsnál alacsonyabb szintű európai versengésbe, de azért ott jók voltak, meg nyilván a szerb bajnokság is azért elég erős. De hogy ugyanez igaz egyébként az amerikai középiskolás játékosokra is, meg az egyetemistákra is, hogy egészen addig a szintig, az NBA-ig ők szinte folyamatosan nyernek. Vagy ha nem is nyernek, olyan csapatokban vannak, amelyek győzelmekért küzdenek, nagy sorozatokba, középiskolás állami bajnokságba, egyetemi, mondjuk bejutsz a March Madness-re, nem feltétlenül kell, hogy nyilván a Final Four-ba bejuss, de nagyon jó csapatokba vagy, és ott vagy a legjobb játékosok között. Ugye van egy ilyen szinte mindenkire igaz mondás, hogy aki az NBA-be játszik, a legnagyobb kutyaütő is, ő a középiskolai csapatának a legjobb játékosa volt. És aztán az egyetemen mondjuk kezdő volt legalább, de inkább ott is a jobbak között. És akkor elérkezel az NBA-be, ahol nem csak, hogy nem biztos, hogy nyerni fogsz az első évekbe, hanem ez is előfordult, hogy rengeteg vereséget szenvedsz a csapatoddal, és már nem te vagy a legjobb, és ez egy hihetetlen pszichológiai teher lehet ezeknek a fiataloknak, és meggyőződésem, hogy abban az egyenletben ez az egyik ilyen változó, hogy ki milyen gyorsan és mennyire tud fejlődni, mert ezek szinte kivétel nélkül rohadtul tehetséges játékosok, de az NBA egyszerűen egy olyan szintű ugrás mentális felkészültségben, technikai készségekben, a gyakorlásra szánt időben. Tényleg nekik...
Bocsit, még egyet említsünk már meg, a védekezés taktikai átlátásában. Tehát egyszerűen, igen. Főleg az NCAA, amelyiknél azért nagyon kevés NBA defense-re emlékeztető dolog van, ott óriási, óriási a lemaradás. Nem véletlenül látjuk azt, hogy első, meg másodéves játékosok azt se tudják, hogy hol vannak védekezésben.
Hát nyilván bedobják őket a mély vízbe, amiben fehér cápák úszkálnak, és kicsit megvágják még a kezüket előtte. Tehát borzasztó nehéz lehet, mert tényleg arra van most már ez a liga kifinomítva, hogy van ez a streamlining kifejezés, hogy minden edző tényleg arra kell, hogy rámenjen, hogy szinte tökéletes támadójátékot kreáljon, és a jelenlegi szabályrendszerben erről is beszéltünk, hogy ez téma volt a Laláéknál a Patreon beszélgetésben is, hogy a jelenlegi szabályrendszerben nem nagyon tudsz mit csinálni, és ez se könnyíti meg szerintem egyébként ezeknek a fiataloknak a helyzetét. Úgyhogy nagyon nagy teher van rajtuk, és lehet, hogy hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni, és arra gondolunk, hogy sztárok, fiatal, kosaras, neki csak keményen kell dolgozni, nem sajnáljuk egyáltalán, aki nem lesz jó, mert meg se érdemli. Közben azért ez egy borzasztó nehéz helyzet lehet. Tehát ez a legelitebb kosárlabda bajnokság a világon, ahová már tényleg bekerülni is hihetetlenül nagy szó, és ez egy nagyon nehéz szituáció ezeknek a srácoknak. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről.
Hagy mondjak annyit csak, hogy ez egyrészt igaz, de másrészt pedig 2-3 év alatt azért fontos, hogy megtanult például a mentális dolgokat kezelni, például a védekezést megérteni, és szeretném először Ádám felé forgatni a dolgokat, hogy amíg Wemby, aki nyilvánvalóan egy űrlény és egy all-time tehetség, és őt felrakott centerbe, surprise, surprise, azt hiszem talán top 10-ben van azóta védekezésben a Spurs, de hogy azelőtt 29. volt ez a Spurs, hogy ez például hogy magyarázható szerinted, mert meddig lehet fiatal játékosozni Devin Vesseleket, meg Keldon Johnsonokat, mert szerintem kifogytunk már ilyen szempontból, bőven a kifogásokból, és ezek a játékosok egyáltalán nincsenek rossz fizikális formában, meg adottságaik is rendben vannak. Hogy lehetett 29. a Spurs például az első 30 meccs után védekezésben szerinted?
Hát ezt nem fogom tudni megválaszolni. Támadásban tudok okosabbakat mondani, a védekezés gyengesége az frusztráló volt, abszolút. Mert tényleg a Wemby azért az első naptól is nem igazán a helyén volt, ugye a négyesben kint védekezett, az azért neki nem ideális, ez hamar kiderült. Sohanról azért azt gondoljuk, hogy jó védő, Devin Vessel is rendben van. Collins, hát átlagos, hívjuk átlagosnak, a gyűrű körül egészen tűrhető gyűrűvédelmet mutatott. Keldon Johnson, ő mondjuk sose volt jó védő, le is került a padra, szerintem többek között emiatt is, de nem tudnám megmondani, hogy mi nem működött, valószínűleg, hogy itt is még a Wemby körüli összeszokatlanság, az meg a Sohan féle kísérletezés sokat jelentett. Én az előző témára akartam még annyit reagálni, hogy ebben a teljesen igaz, amit Zoli mondott, hogy ez egy iszonyat nehéz mentális pozíció, amiben ezek a fiatalok kerülnek, és itt mindig az a mondat jut eszembe, amit Pop rendszeresen mondogat, hogy olyan játékosokat keresnek, akik túllépnek saját magukon, akik elfogadják, hogy innentől nem ők a központ, nem ők a legfontosabbak, nem rajtuk múlik minden, tudnak szerepet váltani, és akár még a legjobb játékosként is visszalépni és átadni a lehetőséget másoknak. Ez szerintem rettenetesen fontos, és ezt a karaktert keresi, meg kellene keresnie minden csapatnak, mert ez alapozza meg szerintem leginkább a fejlődést, és itt mehet leginkább félre a losing culture is, mert hogyha itt ilyen duzzogó, ide nekem az egész világot típusú tehetségek vannak, akkor ők rosszul fogják viselni, és rosszul fognak reagálni a vereségekre. Egy jó hozzáállású ember meg valószínű tanul belőle, és neki van esélye, hogy a 3-4 év alatt, amire szükség van, hogy igazán beletanulja a ligába, az alatt jobbá válsz, és nem érint meg az, hogy sok vereséggel kezdted a karrieredet.
Lala, nálatok ez hogy van? Mert ott kevesebb a védekező talent, mint a Spursben, de ettől függetlenül miért automatikus az, hogy a Detroit bottom five-ba van? Tehát, hogy ez szerintem azért fel lehet tenni ezt a kérdést nálatok is, bár hozzáteszem, hogy a Detroitnál támadásban nagyobb a kérdés, mert ugye mondtad, hogy nem illenek össze, és nincs elég spacing, de éppenséggel talent az van. Támadó talent az biztos, hogy van a Detroitban. Pont ennek a fényében nevetséges ez eddig összeszedett 4 győzelem.
Hát úgy érzem, hogy igazán rim protector center, habár Jalen Duren ez a tehetség, akiből egy nagyon jó rim protector centert várok, de ő a második évére kb. 20 évesen még közelében nincs annak fejbe, hogy ezt összerakja. A tavalyi évben újonc szezonjában rengeteg faltot ütött, most már kevésbé van falt problémákban, de még mindig nem érzi azt, hogy pontosan mikor, hova, és hogyha nincs meg az amúgy is ilyen, hát illegő-billegő Killian Hayes-szel, oké, Asar Thompsonnal nagyon jó, de más nincs, aki ilyen periméter védelmet összehozzon. A periméter nem húz egy falat, akkor mögötte valakinek ki kell segítenie őket, és Jalen Duren még közelében nincs egy fél Rudy Gobertnek se, és körülbelül ez a csúcs Rudy Gobert tudta ezt megcsinálni Utahba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez Jalen Duren belső fejlődése lesz majd, ami megoldhatja ezt, illetve valami más csapat egység védő oldalon is, meg a konzisztencia, hogyha elkezdenek összeszokni, és elkezd az a 3-4-5 fiatal, húzamosabb időt együtt játszani sérülések nélkül, nem kibejárkálgatnak a line-upba, line-upból, most éppen Isaiah Stewart sérült, hetekig volt Jalen Duren, és akkor Marvin Bagley játszott centerbe, most már Bagley sincs, akkor most Kate Cunningham nincs éppen, szóval jó lenne, hogyha a 3-4 legjobb játékos és legjobb fiatal játékos az egyszerre legalább egy 20-30 meccset lejátszana együtt, akkor lehetne azt mondani, hogy valami minta van, amit valamilyen irányba, hogyha nem működik, tud Monty Williams edző javítani vagy változtatni. Jelenleg ez erre esély nincs így.
Én még egy témát gondoltam itt körbedobálni nektek, és akkor Zoli először hozzád fordulnék, hogy szerinted, hogyha letolsz egy olyan szezont, amiben nyersz, mondjuk a Detroit nyer, nem tudom, 10-et, éppen hogy nem a rekord, a Spurs nyer 14-et, és mind a kettőnél ott van elvileg egy franchise player. Most Cunninghamnél azért ezt még nyilván nem merjük kijelenteni, hogy ő majd egy nagyon jó csapat első opciója is lehet, de azért ezt a plafont beleláttuk mind a ketten, amikor itt beszélgettünk az előző adásokban. Akkor csinálsz egy Houstont. Tehát amiről beszélünk, ugye, az pont a Detroit felszabadította ezt a sok helyet. Csinálsz egy Houstont, szeretnél-e egyből jobb lenni, mert vicces módon a 24-es draft, ugye, azt nem várják jónak, sztármérség szempontjából semmi esetre se, a 25-öst meg igen. Viszont abszolút veszélyezteted vele, hogy ezeknek a fiataloknak már még egy évet nem kellene ilyen 10 és 20 győzelem között tölteni. Ez azt gondolom, hogy ebben egyetértünk. Szóval azért ez egy nagyon nagy kérdés, mind a Spursnél, akinek lehet, hogy akkora lesz a javulás Wembley Centerben, hogy ez nem lesz érdekes ez a beszélgetés jövőre, mert elkezdett hatalmas impacttel lenni ugye a játékra is. A Detroitnál talán még nagyobb ez a kérdés.
Igen, itt ugye fontos megjegyezni, hogy egyébként nincs konszenzus a kérdésben, de sokkal többen gondolják volt játékosok, edzők, jelenlegi játékosok, edzők közül is, hogy igenis veszélyes, és van olyan, hogy losing culture, vesztes kultúra, és hogy igenis veszélyes. És sokan azt is mondják, hogyha kielemeznéd akár a játékosok testbeszédét, és összehasonlítod mondjuk nyilván egy vesztes szezont és egy győztes szezont. Most nem csak az egyértelmű helyzetekre gondolok, hogy egy győztes meccs végén örülsz egy buzzer beaternél, és a vesztes meccsnél meg dühös vagy, és ez látszik, hanem maguk a játék közbeni normál helyzetekben mutatott testbeszédnél is állítólag ezek látszódnak, ezek a különbségek. Szóval ez az egyik, tehát hogy valószínűleg, bár nem hiszem, hogy valaha mérhető lesz, mert ahhoz nem is tudom, milyen pszichológiai gyakorlatok kellenek, valószínűleg
Vagy a ChatGTP, vagy valamilyen AI, tudod,
hát, aki vagy, már vagy valami szerintem már az agyunkban, konkrétan az agyunkban egy, tényleg egy chip, amitől nem vagyunk annyira messze egyébként állítólag technológiában, sőt, talán már használnak is ilyeneket bizonyos esetekben, ami konkrétan a hormonális változásokat mér, és akkor egy kamera nézi a testbeszédet, és a kettő kombinációjából végül is ki lehetne számolni, hogy te hogyan reagálsz bizonyos szituációkra szinte tökéletesen pontosan. Nem mindegy, a lényeg az, hogy most még nem tartunk ott. És pont emiatt mondom megint csak azt kicsit visszacsatolva saját korábbi véleményemre, hogy ha a kockázat megtérülés arányt nézzük, akkor azt mondanám, hogy költsd el a pénzed. Nyilván még mindig ne költsd el hülyén a pénzed, az asset management az fontos, ami ugye a Pistonsnál borzasztó volt az elmúlt években, vagy legalábbis érvehetsz amellett, hogy úgy néz ki, hogy borzasztó volt, mert...
Tragédia volt, ne viccelj már.
Igen. Jó, csak az asset managementnek is egy része tudod azért úgy, egy része azért 2-3-4 év múlva adja ki magát, tehát igen, lehetnek olyan, hogy van egy olyan játékosod, akiből végül lesz valami, akit ezért és azért tudta megszerezni, az kicsit átíratja.
Na jó, de akkor bocsánat, megkérdezem bátrabban, például a Pistons helyében egy jövőbeli draft picket most nyáron bedobnál le, hogy egy start szerez.
Attól függ ki az illető, és mindenképpen olyan játékos keresnék, aki jó fit a fiataljaim mellé, és nyilván ne hátráltassa, de még csak ne is legyen semleges egy Kate Cunningham fejlődésével kapcsolatban az ő fejlődésének a kontextusában, hanem kifejezetten segítse leadershipbe és vezetői képességbe és pályán mutatott skillekben, pozícióban, mindenféle szempontból legyen egy tökéletes fit. És ha egy ilyen játékos találok, akkor azt megfizetem.
De hát
egy
olyan játékos... Akkor nem Zionra gondolunk.
Abszolút nem. Tehát nyilvánvalóan nem, igen. Bár, ja, értem, mit mondasz, persze. Szóval csak azért ne fizess meg valakit, hogy 18 meccset nyerje, vagy 28-at akár, ha egyébként túl sokat kell azért feladni. Annak is lehet értéke, mondom, mert akkor ugye a losing culture-t valahogy kiveszed, ha több meccset tudsz nyerni, akkor logikusan megszűnik valószínűleg a losing culture, de hát nem, ne fizess azért túl, mert akkor meg nyilván olyan szempontból cseszed el két jövőjét, hogy nem lesz olyan asset management lehetőség, nem lesz olyan csapatépítési lehetőség, mint egyébként lett volna.
Lala, mit szólsz még egy olyan szezonhoz, ahol hát mindegy, csak fejlődjenek a fiatalok, meg próbáljunk meg ne rekordmennyiségű vereséget összeszedni, vagy te is úgy érzed, hogy ki kell költekezni, és meg kell állítani ezt az egész dominót, ami lehet, hogy elkezdett dőlni?
Hát itt az a különbség a mostani Pistons és a Ben Gordon, Charlie Villanueva dupla maxos szerződés és Josh Smith max szerződés igazolás között, hogy akkor... Talán Rodney Stuckey volt a legtehetségesebb fiatal, meg Amir Johnson. Most meg azért egy 1-1-es Kate Cunningham, egy 1-5-ös Jaden Ivey, egy Jalen Duren és Osar Thompson 1-5-tel. Szóval ez azért más fiatal mag, és én most azt támogatnám, hogyha igazolnának nyáron valakit, aki ilyen Fred VanVleet jellegű, nagyon jó mentor, veterán, akire hallgatnak, aki egy vezér, mint személyiségben, mind a pályán is. Úgyhogy én ezt támogatnám, mert ez a losing culture sokáig odáig juthat el, hogy bizonyos játékosok beleragadnak abba, hogy jó, úgyis kikapunk, én megkapom a 10-20 millió dolláromat, megvannak a statisztikáim, és akkor ilyen Kelly Oubre-k lesznek belőle, akiből most kiderült, hogyha egy jó csapatba bekerül, akkor mit tud csinálni, de ha meg nem jó csapatba kerül, akkor meg nagyon könnyen az NBA-n kívül vagy periméteren találhatja magát, és nem biztos, hogy 27-28 évesen már meg lehet változtatni azt a berögzülést, ami 6-8 év alatt berögzül valakibe, míg mondjuk egy 21-23 éves korában még az újonc szerződése alatt, ha egy, max. Két évet így elevickél, hogy ez a sok vereség, de utána épül fel a csapat, és egyre jobb a mentalitás, és egyre jobb a hangulat, és akkor na jó, akkor most végre jók vagyunk, még hogyha nem is jön ki belőle semmi komoly eredmény, akkor is legalább megvan az, hogy ő tudja, hogy kell nyerni, és legalább értéket lehet kapni érte. Mondjuk például, mint DeAndre Hunter, hogy legalább játszott már főcsoport döntőbe életében.
Ádám, te hogy állsz ez a kérdéshez nálatok, ráadásul az idő van egy kicsit ezt reális meggyorsítani, mert Wembanyama vélhetően már harmadik évében All-NBA szintű játékos lesz, szerintem ez abszolút nem túlzás kijelenteni.
Nem, abszolút egyetértek. Én is azt gondolom, hogy nálunk, ha lesz kire, akkor érdemes betolni az eszeteket, a cap space, bármit. Meg én úgy érzem, hogy nálunk van egy nagyon egyértelmű hiányposzt, ugye egy jó irányító, labdás szervező figura. Ha egy olyan embert le tudunk akasztani, akár tényleg egy ilyen Fred VanVleet szintűt, nem feltétlenül kell All-NBA szintűt, akkor szerintem nekünk érdemes megfizetni, mert onnantól szerintem nagyon sok minden helyére kerülne. Onnantól Sohannak nem kell irányítani. Soha Trey Jones mehet a helyére, nagyon jó csereirányítónak, Keldon Johnson is mehet a padra, és akkor ott szerintem nagyon sok minden helyére esetne, és onnan mehetünk tovább.
Egy kérdés muszáj neked feltennem, mert végre beszélünk erről, és nem állom meg itt az adás legeslegvégén, hogy tudom, hogy nem váltaná meg a világot, de Devonté Graham miért nem játszik nálatok?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye azt megléptük, hogy na jó, akkor kell az irányító Trey Jones, akkor játszon kezdőve, de akkor a padon miért nem lépjük meg ugyanezt? Mert ott meg ugye nincsen irányítónk, és Devonté lenne szinte egyértelműen a legjobb csere irányítónk. Nem tudok se pletykát, hogy rossz fej lenne, vagy ilyesmi, amikor játszik, akkor jól játszik. Fura. Itt valószínű, hogy a fiatalokat akarjuk többet úsztatni a mélyvízben, más ötletem nincs.
Hát minden esetre azt a bizonyos díjunkat, ami a legtürelmesebb veteráné, azt lehet, hogy úgy szavassza el fogja vinni az év végén a Keleten-nyugaton díjkioszton. Ádám, akkor először neked, ha már nálad volt a szó, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
Én is köszönöm, örülök, hogy hívtatok.
Lala, neked is köszönöm, és ha van mit promóznod esetleg a Vadendodóval kapcsolatban, akkor itt a helye.
Köszönöm, hogy meghívtatok. Kicsit fura is volt, hogy senki nem üvölt a túloldalon a mikrofonból az arcomba, miközben mondok valamit, hanem ilyen teljesen kultúráltan lehet mélyen belemenni témákba. Hát nálunk kicsit más a hangulat, de pont ezért jó, hogy ti ezer éve ezt csináljátok, és mindig ilyen deep dive-okat nyomtok az elemzésekbe. Mi meg általában üvöltözünk egymással a túloldalon, és próbálunk jól szórakozni adás közben is, nem csak amikor hallgatunk titeket, vagy egyéb podcasteket külföldről. Úgyhogy köszi a lehetőséget, és köszi, hogy bemondhattam, és aki szeretne hallgatni minket, az a Vadendodó podcastről keressen rá. Egyébként meg köszi, hogy csináljátok ezt, és találkozunk, nem tudom, hogy lesz-e idén egyéb közös adásunk, de remélem, ha valami mese, vagy valami trade elemzések, mock draftok, vagy mock free agency, legkésőbb akkor.
Megígérhetem.
Én is köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, és hát Lalára reflektálva, én nagyon remélem, hogy lesz még, ugye van egy közös adásterv, de én nagyon szeretnék majd egyéb podcasteket is a következő hetekbe, de ugye itt nem merek megérni semmit, mert itt Gábor a főnök ebből a szempontból, és ő fogja eldönteni, hogy mi fér bele, és mi nem, meg nyilván az ilyenkor neki extra munka, ugye. A mese az, ha jól emlékszem, Gábor mostanában ki szokta váltani a Trade Deadline podcastet, jól mondom?
Hát ez így van, mert ugye a mesére egy gyenge 2 hetet készülök általában, mire kész van.
Úgyhogy valószínűleg Trade Deadline podcast nem lesz. Én azokat nagyon élvezem egyébként, de ha más nem, akkor majd a draft, mock draft podcastet megcsináljuk, és akkor ott bepótoljuk egy kicsit ezt, vagy a nyári mock free agency podcast, ott azt hiszem ott volt, hogy 2 is volt mind a kettő, de talán tavaly nem volt mind a kettő, ugye?
Igen, tavaly nem volt, a draftot megígérhetjük, az mindig van.
Jó, szuper.
Mi fogunk csinálni egy ilyen trade deadline követő live-ot, remélhetőleg videós formátumban, ahova így be lehet csatlakozni. Na, szeretném azt megcsinálni, hogy ilyen élőképpel akár be lehessen csatlakozni másoknak is, elmondani a véleményt. Úgyhogy ha már mondjuk trade deadline adás nem lesz, akkor gyertek oda be, és ott dumáljuk ki a fél délután alatt a deadline-kor a dolgokat.
Yes, yes. Na,
én beneveznék abszolút. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. És én megörülök, hogy itt láttam. Szia Gábor, sziasztok!
Szia Zoli, neked is köszi, és kedves hallgatók, remélem, hogy élveztétek ezt az adást is. Egyző sorrend van kilátásban, aztán valamikor majd beszélgetünk a másodéveseinkről is, úgyhogy jövünk érdekes adásokkal, és hát közeledik a trade deadline, és az azt jelenti, hogy közeledik a mese is, úgyhogy ezt se felejtsétek el. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, hogy támogattok minket. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.